Nagyon röviden szeretnék egyfajta rövid áttekintést adni az EOSC-ról, vagy Európai Nyíltudományos Együttműködésről. Ehhez én felhasználnám az EIRG-nek, tehát az E-Infrastruktúra Reflection Groupnak egy ábráját, hogy hogyan próbáljuk elhelyezni, hol helyezkedik el tulajdonképpen ez az EOSC. Kacsuk Péter már említette azt, hogy gyakorlatilag az RDA, mint szövetség, foglalkozik az adatoknak a kezelésével, tehát az adatszabványoknak a kialakításával, és itt nyilván, ahogy mondta, itt nagyon nagy szükség van arra, hogy valamilyen szempontból ehhez szükséges kapacitások, tároló kapacitások, feldolgozó kapacitások, együttműködő kapacitások, adatokat elérhetőséget biztosító kapacitások rendelkezésre álljanak. És az osztályozás szempontjából, ami érdekes, hogy vannak az úgynevezett kutatási infrastruktúrák, vannak klaszter típusúan egybe szervezett kutatási infrastruktúrák, ezek az ESFRI kiemelt európai kutatási infrastruktúrák, egyéb nemzeti vagy nemzetközi kutatási infrastruktúrák, és ezekhez nyilván nagyon sok esetben kapcsolódnak részben ehhez kapcsolódó projektek, kutatási projektek, és vannak, amelyek kicsit különállóak. Tehát ez próbálja szimbolizálni az ábra, hogy ez gyakorlatilag a kutatásnak a elég széles körét próbálja lefedni, és vannak azok a közös elemek a kutatási infrastruktúrákban, kicsit túlnagyítva, csak hogy olvasható legyen az ábra, amelyek arról szólnak, hogy vannak olyan közös elemek a kutatás során, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódást, hogy az adatokat ki lehessen cserélni, föl lehessen dolgozni, egyáltalán az adatokat lehessen tárolni, és ezeken különböző szolgáltatásokat, eszközöket megvalósítani. Tehát ezek az e-infrastruktúrák, és az EOSC az egész pontosan arra koncentrál, hogy olyan szolgáltatásokat, eszközöket biztosítson, amelyek az adatoknak a kezelését lehetővé teszi. Tehát itt erről beszélünk, az EOSC erre próbál javaslatokat tenni. Ez itt referenciaként szerepel, tehát ez az, amit elmagyaráztam itt az előző ábra alapján. Ami nagyon fontos, hogy egyre inkább jellemző az, hogy nagyon nyitottak a nyitott adatok irányába való lépések, azok jellemzőek. Megjelent idén tavasszal az úgynevezett Európai Adatstratégia, aminek az az ambíciója, hogy Európa legyen a legvonzóbb és legbiztonságosabb és legdinamikusabb adatagilis gazdasága a világon, és ehhez 10 területet definiált, nem sorolnám föl őket, és a szektor specifikusan vannak felsorolva, egészen pontosan egyetlen minden szektoron átívelő feladatot, illetve együttműködést definiál az European Open Science Cloud. Miről van itt szó tulajdonképpen? Arról van szó, hogy megpróbálja Európa a rendelkezésre álló adatokat olyan módon szervezetten és használhatóvá tenni, amire azt lehessen, de gyakorlatilag büszkék lehessünk, tehát azt lehessen mondani, hogy data made in Europe. És ez egy biztonságot adjon, és egy megbízható környezetet adjon. Itt van a szektor specifikus elképzelések, hogy különböző tematikus témák mentén, tehát az egészségügytől kezdve energetikáig mindenféle témák szóba kerülnek. Mi ez, amiről itt beszélünk? Arról beszélünk, hogy van egy olyan lehetőségünk, amelyet az internet és az IT tett lehetővé, hogy a kutatóközösségek sokkal könnyebben együtt tudjanak működni, összekapcsolódjanak, és ahogy ezt a könyvek esetében és a publikációk esetében megtettük, ezt tehessük meg az összes kutatási adattal és a kutatási adatokhoz szükséges szoftverekkel és eljárásokkal együtt. És gyakorlatilag alakítsunk ki egy úgynevezett a tudományok hálóját. Ez az EOSC-nak a víziója, hogy egy nyílt környezetet biztosítson az adatok feldolgozásához, ahogy mondtam, szoftverrel együtt, a kutatási adatoknak az újrahasznosításáról, erről már Ritter Dávid is beszélt, és ami nagyon fontos itt, ami szintén megjelenik itt a víziók között, hogy interdisziplináris kutatásokról beszélünk, és ami szintén nagyon fontos, hogy nem akarnak teljesen új dolgot felépíteni, hanem már meglévő infrastruktúrákat, tehát adatinfrastruktúrákat, illetve kutatási infrastruktúráknál lévő adatoknak a szövetségében gondolkodnak. És nyilván ezeknek az megerősítését és a szabványos együttműködését célozzák meg a szereplők. És elhangzott már itt a COVID-19-es járvány, ez igazából sok szempontból fölgyorsított bizonyos eseményeket, tehát az EOSZ kapcsán létrejött egy ilyen adat repozitórium platform, amit nyilván a biológusok vezetnek, és az ő általuk kezelt és földolgozott adatok azok, amelyek az IMBL-nek IMB által működtetett COVID-19 data repozitóriumban elérhetőek és megosztásra kerülhetnek. Mi a végső cél tulajdonképpen, hogy körülbelül 1,7 millió kutatót, európai kutatót, és ehhez kapcsolódóan körülbelül 70 millió szakértőt támogasson abban, hogy adatközpontúvá tudjon válni a tudomány. Ami nagyon fontos, hogy egy adattív, felhasználóorientált és befogadó rendszerről beszélünk. A fair adatkezelés, amiről már beszélt részben szintén Ritter Dávid, illetve valószínűleg itt az előadások során még lesz arról szó, hogy mit jelent ez, illetve adaptív módon felhasználóorientáltan próbáljuk ezt megvalósítani. Minimális legyen a részvételi szabályok, tehát a rules of participation az minimális legyen, tehát lehető legegyszerűbben tudjanak részt venni a felhasználók. Hogyan lett ez megtervezve 2019 és 20 tájékán? Gyakorlatilag létrejött tehát az Európai Unió kezdeményezésre létrejött ez az EOSZK szerveződés, egyelőre szerveződésként. Minden tagországot fölkértek arra, hogy delegáljanak képviselőket, ők akik az irányító bizottságnak a tagjai. Van egy kiválasztott szakértőkből létre egy végrehajtó bizottság, és ennek a kettő csoportnak létrejöttek munkacsoportja, akik szintén szakértőkből álltak, hogy hogy támogassák azt, hogy milyen témák mentén kell ezt a nyílt kutatási együttműködést létrehozni. Ennek a rendszernek a koordinációjára az Európai Unió támogatásában létrejött egy EOSZ szekretáriát nevű projekt, és ő az, aki ezt megpróbálja koordinálni, és lehet látni, hogy más szereplők is vannak az ábrán, de ez az ábra igazából idén év végével megszűnik. Az irányító bizottságnak a szakértői tagjai egy referenciaként szintén föltettem az ábrára, a szlájdra, és a végrehajtó bizottságnak. Az irányító bizottság esetében pedig, ahogy mondtam, a tagállamoknak és a társult országoknak szakértő delegáltja van, akinek az a feladata, hogy áttekintse a szakértőanyagoknak a kérdéskörét, és a stratégiai irányvonalakat megpróbálja meghatározni, illetve a megfelelő konzultáció után, és megpróbálja a 2020 utáni terveket előkészíteni, és valamilyen módon támogassa azt, hogy el tudjon indulni a tényleges szervezet. Magyarország részéről a minisztérium által delegált tagja ennek a irányító bizottságnak én vagyok, az NKFH-ból pedig a Dávid Ágota kolléganő a segítő tag. Vannak munkacsoportok Magyarországról, a FAIR, a Landscape Sustainability Skills and Training munkacsoportban veszünk részt. Az architecture-ben szintén javasoltunk tagot, de nem tudom, hogy sikerült-e bekerülni a kollégának. Ezek a munkacsoportok különböző munkanyagokat tesznek le, és lehet látni, hogy milyen ütemezés mentén tették le ezeket a munkanyagokat, tehát a részvételi szabályairól volt szó, hogyan néz ki a minimum, amit az EOS-nak biztosítania kell, milyen architektúrába kell működnie, milyen szolgáltatásokat kell nyújtania minimálisan, hogyan történik a fair metrikák kezelése, hogyan néz ki, hogy kik szerepelnek jelen pillanatban, akik nyílt tudománnyal foglalkoznak valamilyen szempontból, hogyan lehet fönntarthatóvá tenni ezt a működést, tehát financiálisan hogyan működik. És a legfontosabb az, ami itt jelen pillanatban készítés alatt van, és hétfőn volt a lehetőség arra, hogy hétfőig lehetett különböző javaslatokat és véleményeket beküldeni, ez a Strategic Research and Innovation Action dokumentum, aminek a 0.7-es változata volt vitára bocsájtva, és várhatóan októberre elkészül az a változat, ami alapján az Európai Unió véglegesen szerződést fog kötni azért, hogy létrejöjjön egy szervezet, amit az EOSC Association-nak hívunk. Hogyan néz ki ez a SRIA? Tehát ilyen részekből fog állni. A vita anyag az ennek csak egy részét tartalmazta, tehát gyakorlatilag az első 6 pontját, ha jól emlékszem. Várhatóan hogyan fog kinézni ez az EOSC partnerségi rendszer 2020 után? Lehetett már jelentkezni, illetve lehet jelentkezni tagként az EOSC-ba, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő hozzá szeretne járulni a nyílt tudományhoz, és tagként lehet jelentkezni, létre lehet, tehát hogy szeretne egyfajta tagként részt venni, és ebbe a munkába aktívan hozzájárulni a nyílt tudomány népszerűsítéséhez és megvalósításához. Lehet látni, hogy van egy döntéshozó szervezet, ez a General Assembly, és vannak aktív, tehát végrehajtás segítő szervezetek, van egy végrehajtó igazgatóság, van egy főigazgató, egy executive director, és nyilván az EOSC-nak van lesz egy alapítvány vagy szövetség tulajdonképpen, vagy egyesület, hogyha jobban tetszik, aminek vannak helyi funkciói, tehát ezek a tanácsadás, PID működtetés, helpdesk működtetés, ami nyilván, ami nagyon fontos itt, hogy mivel ez egy szövetségi alapon működő rendszer, tehát itt várhatóan a szereplők fogják tulajdonképpen a tényleges munkát és a tényleges tevékenységet végezni. Az EOSC egyesület az gyakorlatilag csak egyfajta ilyen koordinátori funkciókat fog végezni eleinte, de nyilván lesznek olyan funkciók, amelyeket ők fognak megvalósítani központilag. Vannak az EOSC korszolgáltatások, tehát ők lesznek felelősek az EOSC szolgáltatások egy részéért, más részéért pedig a különböző egyéb projektek, amelyeket az Európai Unió támogat jelen pillanatban, és ezt egészítik ki különböző úgynevezett az EOSC Exchange-en keresztül különböző szolgáltatások. Ide kerülnek például a különböző felhő jellegű szolgáltatások, meg szuperszámítástechnikai szolgáltatások, tehát a nem közvetlen adat repozitóriumhoz kapcsolódó szolgáltatások azok az EOSC Exchange-ben kerülnek megvalósításra, és az a kettő együtt fogja kiadni az úgynevezett minimálisan életképes EOSC-ot. Miről szól a minimálisan életképes EOSC? Nem akarom felolvasni a szabályokat, vagy a szempontokat, hanem azt akarom elmondani tulajdonképpen, hogy milyen fő szempontrendszer mentén vannak, tehát itt a munkacsoportok azon, amelyek tulajdonképpen ezeket definiálták, tehát részben a részvételi szabályokról van szó, hogyan néz ki jelen pillanatban a nemzeti infrastruktúrák és és a policy-k hogyan illeszkednek ezek egymáshoz, hogyan képesek ezek európai szinten ezt az európai tudományos együttműködést támogatni. Mit jelentenek a PID, tehát a FAIR-hez kapcsolódó feladatok, azonosítási és jogosultságkezelési rendszer, illetve milyen módon tudnak ezek az EOS szolgáltatások együttműködni, hogyan kell a környezeteknek működniük, és nyilván vannak olyan feladatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ez ténylegesen működőképes legyen, és beágyazott legyen, és ezek a társadalmi szerepek. Én ennyit szerettem volna röviden elmondani az EOS-ról, és igazából mivel workshopról beszélünk, én itt most felsoroltam néhány kérdést, amelyeket majd a workshop végén szeretném, hogyha végigbeszélnénk. Az első fontos, hogy kik a szereplők. Magyarországon kiknek kell szerepnőknek lenniük, ki az, aki ebben részt kell, hogy vegyen, ki az, akire mindenképpen szükség van, ki az, aki jó, hogyha részt vesz, és hogyan lesz ez tulajdonképpen egy ténylegesen működő dolog. Hogyha részt vesz, akkor mit jelent egy kutatási intézmény számára az, hogy EOSZ-ban részt vegyem? Milyen támogatásra van szüksége? Tehát hogyan tud ő ténylegesen az EOSZ-ban hatékonyan működni? Mi az, amiben erősítenie kell magát? Nyilván ehhez kapcsolódóan végzünk majd tevékenységeket, illetve végzünk folyamatosan támogatási tevékenységeket. És itt a jobb oldalon látható ez a NIFOS Europe projekt, ahol ezzel kapcsolatosan végzünk fejlesztési tevékenységeket a Debrecen Egyetemmel közösen. Mi kell a célok eléréséhez, és ami nagyon fontos, és ezt már Péter részben említette, hogy mit jelent ez a hazai kutatás finanszírozás számára, az LKH, illetve az ITM, illetve az NKFIH szintjén ez mit jelent, illetve hogyan kell megváltozni ahhoz, hogy Magyarország sikeres legyen ebben a kihívásban. Egy dologra szeretném még fölhívni a figyelmet, ez az EOS szimpózium, ami várhatóan idén október 19 és 22 között kerül megszervezésre online formában, tehát hogyha valaki szeretne erről bővebb információt, akkor ezzel az URL-en kap információkat, és a szlájdokat én valamilyen módon majd elérhetővé teszem, és ott a részletesebb információk találhatóak, lesznek találhatóak az ügyben, hogy mivel foglalkozik az EOSZK részletesebben, tehát itt csak fölvillantani volt időm arra, hogy milyen feladatokkal és mikkel foglalkozik jelen pillanatban.